Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Encz László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész és fájdalomterapeuta, akit köszöntök. Szia, szép napot kívánok!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókon.
Összetett lesz ez a mai beszélgetés, mert hogy én ugye szeretek portré jelleggel is beszélgetni, tehát megtudni az interjú alanyról minél többet. Közben pedig a területed olyan, amire azt hiszem, hogy muszáj beszélni, hiszen a gerinc eredetű problémákkal foglalkozol, ezeknek a professzionális felismerése, kezelése és a kezelés az egy elég széles spektrumon mozog, és hát azért azt mondhatjuk, hogy a derékfájást azt mindenki ismeri. Tehát azt hiszem valahogy mindenkit érint.
Igen, hát a derékfájás, ami egy része a spektrumnak, része, amivel foglalkozom, az valóban hát népbetegség maximálisan, tehát nagyon sok statisztikát vezet, többek között például a munkából távol maradás okának az egyik legfőbb.
Tehát van ez
oka.
A szintje is.
Igen.
De közben, mint mondtam, ugye érdekelnek engem így az életrajzi vonatkozások is, és hát mondhatjuk, hogy felmenőid által vagy, de hát, hogy te a kertészettől jutottál az idegsebészetig, ebbe beavatsz, hogy ez mit jelent egész pontosan?
Igen, hát én személy szerint már nem a kertészettől, de ha a családfa szintjén nézzük, akkor egy érdekes történet végül is a szépapám, aki a mai kertészeti egyetem utódjának a megalapítója, jó orvos volt eredendően, és az orvoslás után fordult a kertészet fele, amikor az 1848-as szabadságharc után megtiltották, hogy praktizáljon, és ő hobbi kertész volt előtte, de tekintve, hogy a szabadságharcban való részvétele miatt nem orvoskodhatott tovább, ezért a hobbiából lett a fő munkája, és a szabadságharc után kezdett el a kertészettel foglalkozni, szőlészettel, és megalapított először egy kertészeti iskolát Pesten, majd felkérték, hogy a jelenlegi budai arborétum helyén lévő kertészeti egyetem hát végül is alapítsa meg, és ő volt az első igazgatója, és őt tartják az alapítójának, úgyhogy ilyen értelemben van a kertészet, meg van sok biológus is a családban, nekem az édesapám sebész volt, tehát én már inkább az orvoslás oldalán.
De hát ha jól látom, akkor ez kéz a kézben mozgott így a családban, és itt azért a szépapának egy komoly karrierváltása volt.
Így van, abszolút, tehát több orvos is volt, unokatestvérem nagybátyja, édesapám nagybátyja, és még följebb biológusok. Tehát
és nincs ez azért messze egymástól, hogy az élő kultúra, meg
így
az
van,
orvoslás.
Így van, így van. Tehát a biológia az mindig a családban volt, vagy a biológia oldalon, vagy pedig az orvoslás oldalán. A természettudományok, én inkább ezt emelném ki.
Világos.
Ez az érdeklődés, ez talán a génekben van.
Na, ennél fogva, mert itt ez már nagyon érdekes, hogy ez ilyen szinten burjánzik, hogy akkor maradjak egy ilyen fogalomnál. Ennél fogva, mi az, amit te akár hitvallásodként, akár így az életben valamiféle útmutatóként megfogalmazol? És ez lehet, tehát ez vonatkozhat a munkádra, tehát valami hozzáállás, identitás, amit tudnál mondani. Természetesen ez vonatkozhat arra is, amit te az életedben, mint magánember viszel, de nem hiszem, hogy a kettő nagyon külön válik.
Hát,
mi az örökség?
Igen. Az örökség az szerintem több rétű. Az egyik az érdeklődés, a kíváncsiság, a kutatásnak az a eredeti jelentése, hogy kutassuk azt, hogy hogyan lehet például a betegségeket meggyógyítani. Ez mindenképpen az egyik része. A másik egyébként az oktatás. Én is nagyon szeretek oktatni, tehát hogy nem csak felfedezni, hanem azt továbbadni. És konkrétan pedig a betegellátásban az alázat az, hogy a betegséggel, a betegekkel szembeni alázat, hogy akkor tudunk igazából segíteni, hogyha átéljük a másik embernek, amennyire persze ez erre lehetőség adott egy mondjuk egy rendelés keretében, de hogy nagyon fontos az, hogy az ember mindig tudja, hogy mi az, amit nem tud, hogy ezzel szemben alázatos legyen, hogy mindig hagyjuk nyitva azt a kaput, hogy igen, de lehet, hogy ennek az embernek egy másfajta mód kell, vagy másképp kell kommunikálni ugyanazt a dolgot. Tehát ez a három
azért ezt dolog. Nehéz lehet felismerni, bár én nagyon üdvözlöm, hogy egy olyan orvos ül velem szemben, aki azt mondja, hogy igazából a beteg kommunikáció az, ha azt felismeri, akkor szerintem minden rendben van szinte a beteg útban.
Én abszolút ez a tapasztalatom, és igazából ez amikor Svájcban dolgoztam 5 évig, akkor erősödött meg bennem, előtte is ezt fontosnak tartottam, de hogy a kommunikáció múlik minden. Ha a beteg megérti, hogy mi a betegsége, az milyen következményekkel jár most, és járhat a jövőben, és ez milyen megoldásokat kínál a medicina, és én konkrétan mit tudok neki ebben segíteni, még ha az egy nehéz döntés, egy műtét például, akkor is, ha érti az előnyeit és a hátrányait, és ezt közösen hozzuk meg ezt a döntést, akkor lényegesen jobb a kooperáció, a gyógyulás, erre statisztikák is vannak egyébként, de ez a saját tapasztalatom is, hogy meg kell értse a beteg, és erre időt kell szánni, ez sajnos sokszor csorbul, én próbálom a legfontosabb részét ennek mindig a rendelésemen megtartani, hogy fölvilágosítsam a beteget, elmagyarázzam képernyőn, modell segítségével a betegségét, és azt, hogy én milyen megoldást javaslok erre. Ha ez megvan, akkor megvan az a összekapcsolódás a beteggel, ami aztán a sikeres terápiának szerintem az egyedüli záloga.
És ez Svájcból jött, mint követendő magatartás, vagy ott ez tudatos, és tanítják, és számon kérik, és használják?
Hogy mennyire tanítják, azt nem tudom, mert egyetemre ott nem jártam, de...
Nem, én igen. Úgy gondolom, hogy magában a gyakorlatban, igen, az orvoslásban, biztos... vagy példamutatás van.
Igen. Nekem nagyon jó példáim voltak, egyébként Magyarországon is, de ott meg különösen szinte elvárás az, hogy a beteg mondjuk fél egy agyműtét előtt, ha nem egy sürgősségi, hanem egy tervezhető agyműtét, mondjuk egy jó indulatú agydaganat esetében, akkor legalább 4-5 orvoshoz elmennek a betegek. És ahhoz az orvoshoz mennek utána a műtétre, aki meggyőzően és megbízhatóan adta át, hogy pontosan mit is kell csinálni és hogyan, és ezért erre időt kell szánni, és partnernek kell tekinteni az embereket. Ami Svájcban egészen más, ott az emberek sokkal nagyobb felelősséget éreznek, az az érzésem, a saját egészségük iránt. Tehát sokkal kevésbé várják azt, hogy majd az orvos engem megszerel, és én hátradőlök, hanem inkább az van, hogy mint bocsánat a hasonlatért, de sokszor egy autóvásárlása jobb és nagyobb figyelmet fordítanak az emberek, mint a saját betegségükre. Tehát sokkal inkább az van, hogy kézbe veszik, elmegyek, egy vélemény, két vélemény, meghallgatom, a házi orvosnak nagyobb a szerepe, jobban koordinálja ezt az egészet, és ezért nagyon fontos, hogy ha én egy beteggel szemben ülök, akkor hitele meggyőzően és érthetően mondjam el azt, amit én el szeretnék mondani, és ez engem is arra sarkalt, hogy sokkal jobban, részletesebben menjek bele ezekbe a dolgokba, és én ezt előtte is így éreztem, édesapám is hasonlóan vélekedett tőle ebből a szempontból, szerintem nagyon jó példát kaptam, de ott meg szinte ez elvárhat, mert különben az embertől elmennek a betegei, tehát van egy ilyen egyszerű ok, ami miatt nem lehet megengedni, hogy az ember ne így kommunikáljon.
Igen, szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy én értem, ha jól értem, akkor van verseny kvázi a betegekért, nem jó szó ez, vagy nem szép szó, de létezik ez. Meg hát, hogy van egy olyan partneri viszony, amiben feltételezzük, és itt szerintem az nagyon jó, hogy megemlítetted a beteg felelősségét is, tehát, hogy utána jár, felfogja, hogy mi van vele, döntéseket képes hozni, nem sodródik, és nem az történik, hogy egyébként meg jó, akkor lesz, ami lesz. Csak ugye itthon nagyon sok esetben, és sajnos ezt muszáj idehoznom, nagyon sok esetben még mindig létezik ez a hierarchizáltnak tűnő világ, hogy az orvos ezt mondta, és akkor ez van. Oké, de hogy a visszakérdezés, a mit miért csinálunk, és mi az, amit én bele tudok tenni, és ez hogyan működhet, ez nem feltétlenül működik, és sok esetben hiányoznak, vagy hivatkoznak itt ugye időhiányra,
igen.
És egyéb más dolgokra is, de ennél vannak sokkal súlyosabb.
Igen, én két dolgot emelnék ki, a partneri viszony, ami szerintem ott más, és ezt én próbálom Magyarországon mindenféleképpen így meghonosítani, legalábbis a saját rendelésemen, hogy partnerek vagyunk egymásnak, és a saját felelősség. És ezt is mindig elmondom a betegnek, hogy mondjuk egy műtétnél, egy gerincműtétnél 50%, amit én csinálok, az lehet tökéletes, de ha másik 50% nincs mellette, ami a műtét előtti és utáni kezelések és odafigyelés és a saját energiabefektetés, akkor a legjobb műtét sem fog a legjobb eredményhez vezetni. Lehet, hogy jó lesz, de nem a legjobb. Persze ennek sok változata van, de ez rendkívül fontos, ez a két momentum, azt gondolom.
És mit gondolsz arról, hogy te ezt a hozzáállást próbálod meghonosítani és gyakorlod? Mennyire tud ez így tereket dönteni? Tehát ez alatt értem azt, hogy a gyakorlásod az a ti klinikátokon példa, és követik, vagy ne adjék már elvárás, és hogy a betegeknél mit látsz, hogy változik-e a hozzáállás. Mert ugye ez a derékfájdalom, tehát ez tipikusan, és én azért ezt emelem ki, mert ez a népbetegség, de ettől függetlenül nyugodtan hozhatod te majd még a többi hozzád kapcsolódó területet is, de ez az, amikor már nagyon fáj, akkor elmegyünk, gyorsan még akkor egy-két napig tornázunk, így vagy van. Három, vagy egy így hét. Tehát, hogy ez a fajta kommunikáció és ráláttatás, megmutatás, hogy segít. Szóval egyszer a kollégák és az orvosi közeg, egyszer pedig a betegek.
Mindenféleképpen egyfajta elvárásként fogalmazom meg a klinikán. Nyilván nem ülök ott mindenkinek a rendelésén, és nem tudom ezt kontrollálni, de a informális beszélgetéseinkben ennek én egy külön mindenképpen teret adok, hogy a betegekkel így gondolom, hogy ez a helyes kommunikáció. Tehát ezt mindenképpen. A betegek oldaláról én azt gondolom, hogy két dolog van. Az egyik, hogy van egy generációváltás, a fiatalok gyakorlatilag ezt már bizonyos esetekben kikövetelik Magyarországon is. Tehát mondjuk a 30 éves generáció tovább megy már Magyarországon is, és keres egy másik orvost magának, ha úgy érzi, hogy nem megfelelően adták át neki az információt, ami lehet, hogy szakmailag teljesen helyes volt, de jönnek hozzám betegek másik véleményre, és elmondják, hogy hát igen, ezt mondta a doktor úr, de nem értettem, nem válaszolt, nem, és akkor mi végigmegyünk rajta, és lehet, hogy ugyanazt mondom, mint a másik kolléga, de azt mondja a végén, aha, most megértettem, ez heti rendszerességgel van ez az élményem. Az idős generáció Magyarországon sokszor elfogadja, és valóban úgy tekint az orvosra, mint akinek a véleménye az kőbe vésett, és nem megváltozott, nem kérdez vissza. Abszolút jellemző, hogy az idősebb emberek ott ülnek, én elmondom, hogy ezt gondolom, megkezdem, van-e kérdés? Ja nem, akkor ez így van. Tehát én ezt egy kicsit generációsnak érzem, és biztos, hogy van az a réteg, aki viszont igényli ezt, és örül, ha megkapja. Negatív tapasztalatom ezzel nem volt, hogy valaki azt mondta volna, hogy nekem nem kell a magyarázat, csak hogy mit kell csinálni. Én szerintem idővel ez elvárás lesz mindenkinek.
És a kollégák körében ugyanígy elmondható ez a generációs felosztás különbség?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát nem szeretnék.
Értem, mert hogy szerintem ez egy létező dolog.
Tehát az idősebb kollégák. És ennek
vannak mindenféle történelmel összeköthető magyarázatai, meg azt hiszem, hogy a különböző szakmáknak a struktúráltsága, ahogy változik, az nem biztos, hogy változik a generáció, az abban szocializálódott generációkban.
Én azt gondolom, hogy mindig spektrumról beszélünk, tehát az idősebb generációban is van olyan, aki mindig is hangsúlyt fektetett erre, és próbált így kommunikálni, de mégis egy régebbi modellben, és vannak olyanok, akik meg egyáltalán nem, és abszolút a kinyilatkoztatás és a betegnek az interakciója kevésbé számított. a fiatalabbaknál, mivel már bennük is nagyobb az igény, az orvosok, fiatal orvosokban is, hogy ő nekik egy ilyen információt részletesen és érthetően elmondjanak, ezért ők is ezt megpróbálják. És erre azért vannak az egyetemen is előrelépések, kommunikáció, oktatásban, tehát hogy ez támogatást kap oktatási oldalról is, hogy a jövőben ez egy sokkal fairebb kooperáció legyen a beteg és orvos között, mint sem, hogy egyfajta hierarchikus beszélgetés.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és ki fogunk térni a területekre. Ugye, mint mondtam, idegsebész vagy, és én ugye persze rögtön a gerinc eredetű derékfájdalmak és mindenfélet említettem, de hát, hogy ez ennél azért sokkal szélesebb körül. Úgyhogy, ha zenéltünk, akkor visszajövünk. Dr. Enc László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész fájdalomterapeuta a vendégem. Maradjatok ti is.